Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy az megírva található az apostolok cselekedeteinek második fejezetében, a 32. verstől olvasom Isten igéjét, a 41. versig a következőképpen. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, és halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert a tiétek ez az ígéret és a gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Urunk, áldunk a te igédért, kérünk, szólj a mi szívünkhöz is. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azok kedvéért különösen, akik nem tudtak itt lenni az elmúlt estéken, visszaemlékezzem pár szóval, hogy első este arról volt szó, hogy a Szentlélek az ige lelke, aki megvilágosít bennünket. A második este pedig arról volt szó, hogy a Szentlélek az igazság lelke, aki leleplezi a bűnt. A harmadik este, tehát tegnap este pedig arról volt szó, hogy a Szentlélek a szeretet lelke, aki meggyőz bennünket. Ma pedig a mai ige alapján, ami egyúttal az egyházunk által kijelölt ige részbe is benne foglaltatik, a pünkösdi történetből, ma pedig a Szentlélek az engedelmesség lelke, gyümölcsöt termő lélek. Ez a mi mai igénkből adatik elénk, és abból az igéből, amit kedves testvérünk az oltár előtti igeként felolvasott a Galata levélből, a lélek gyümölcseiről. Tehát azért tekintettem erre vissza, mert valóban Isten lelke az, aki kimunkálja mind ezeket a dolgokat azokban az emberekben, akik hallgatják az Isten igéjét. Mert látjátok, ki volt részese az első pünkösnek? Akik elmentek igét hallgatni. És az Isten gondoskodott róluk, hogy hallják az Isten igéjét. Az első pünkösdi csoda, amikor Isten a Krisztusért kitölti a szent lelket, teljesen világos, hogy egy rendkívüli egyedi eset, amikor különleges kívülről is hallható, látható jelek formájában jelenik meg a Szentlélek Isten ebbe a világban. Az úgó szél, a kettős tüzes nyelvek és a tanítványok, akik mindezt megkapták, egyszerűen elkezdenek bizonyságot tenni a Krisztusról, mert igenis, hogy a Szentlélek Isten az ige lelke. A Szentlélek az ige nélkül nem mond semmit. Azok az emberek, akik arra hivatkoznak, hogy nekik mennyei sugallatban beszél a Szentlélek, ne tessenek elhinni, hogy a Szentlélek beszél hozzájuk. A Szentlélek az igéhez kötött lélek. Miért? Azért, mert Jézus világosan megmondta, amiről szó volt az előző napokban, hogy a Szentlélek az enyémből merít, és eszetekbe juttatja, amit én mondok néktek. Tehát a Szentlélek Isten a Krisztus beszédeit juttatja eszembe. Tehát megeleveníti a krisztusi szót, az igét. És ezért nagyon fontos ezt megérteni, hogy egy kicsit jobban megértsük, hogy miért pont az ige. Most tessenek elképzelni, egy Bibliánk van. Aztán mindenféle szekta meg felekezet hányféleképpen próbálja megmagyarázni a maga tanításához igazítani az igét. Hát most tessék elképzelni, ha Isten millió és millió embereknek külön kinyilatkoztatást adna, akkor milyen zűrzavar lenne. Isten nem a zűrzavar Istene, hanem a szeretet, az erő és a józanság lelke. És azt is meg kell érteni világosan, amikor eljött az Úr Jézus, ő mit tett? Beszélt, üzenetet hozott, az Atya üzenetét hozta el nekünk. És ezt a munkát végzi a Szentlélek, megeleveníti azt az igét, amit Krisztus elhozott nekünk, amit a mi Úrunk drága megváltunk, elmondott nekünk. Fel kell tenni a kérdést, hiszen itt előttünk ebben a történetben világos, ha kicsit átgondoljuk, hogy hogyan, kik, és miért kapták meg a Szentlélek ajándékát? Három nagyon fontos mozzanatra szeretném felhívni a testvérek figyelmét. Hát az először is teljesen világos, hogy az Ószövetségben nem töltetett ki így a Szentlélek. Miért? Csak ritka esetben egy-egy proféta, vagy akár Dávid, vagy hasonló engedelmes királyok kaphattak az Isten lelkéből. De nem volt ez általános. Így lehetne mondani, nem volt egy tiszta hely, ahova kitöltessen a Szentlélek. Meg kellett előznie valaminek. Be kellett mutatni az engesztelő áldozatot. Ne felejtsük el, ez nagyon fontos, hogy a Szentlélek Isten csak a Krisztus áldozatáért tölteti ki. Már elmondtam az előző estén, de most újra ismétlem, hogy csak tessék megfigyelni itt pünköskor, aztán Samáriába, aztán Kornélius házába, Péter a megfeszített Krisztusról beszél, méghozzá valami félelmetes módon. Megvádolja a hallgatóságot, hogy Krisztus gyilkosok vagytok. Na de hát közülük nagyon sokan egyáltalán nem is voltak Jeruzsálembe. Utólag értesülhettek arról, hogy egyáltalán mi történt Jeruzsálemben. Akkor milyen alapon vádolja meg őket Krisztus gyilkossággal? Egyáltalán tényleg igaz ez? Testvérek, abban az értelemben kell Krisztus keresztjét felfogni, hogy most egy olyan szót használok, ami erre a mi világunkra legyen igaz, hogy kozmikus történet volt. Még egyiptomi és görög írók is feljegyezték, hogy amikor Jézus Krisztus keresztre feszítették, sötétség lett a földön, 3 órán keresztül. Egy egyiptomi költő azt írta, ugye érdekes, hogy milyen megsejtése volt, azt írta, hogy egy Isten halhatott meg. Hát igen, az egy Isten halt meg, értünk. Tehát nem úgy fogjuk fel a keresztet, mint valami drámát, hanem a kereszt az egy engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Tudnélik, hogy értsük akkor ezt? Úgy, hogy Jézus Krisztus miért is halt meg. Nem azért, mert megfogták, a zsidók elárulták, a romaiak meg keresztre feszítették. Jézus nem lehetett volna megfogni, soha nem lehetett volna keresztre feszíteni. Őt nem a 15 cm-es rozsdák, szögek tartották a kereszten, hanem tudjátok, hogy mi? Az Atya szeretete. Azt tartotta a kereszten, semmi más. Neki lett volna hatalma. Mit mond a tanítványainak? Kérjem az én mennyei atyámat, hogy küldjön 12 légió angyalt. A testvérek, egy angyal is elpusztította volna az egész Jeruzsálemet, nem 12 légió angyal. Ő önként áldozta magát, így mondja, a jóvá tételi áldozatul. Tehát ilyen értelemben részes vagyok a Krisztus kereszthalálának. Tudnélik, ha Isten nem adja oda az egyszülött fiát, akkor nekem nincs bocsánat, meg neked sincs, meg senkinek nincs. Így fogjuk fel a kereszt drága áldozatát, hogy az Isten azért mutatta be, hogy neked és nekem bocsánat legyen. Látjuk a mennyei jelenésben, János apostol megkérdezi az angyal, miután látja, hogy az Isten trónja előtt megszámlálhatatlan sokaság áll, fehér ruhába, pálma ágakkal a kezükbe, és megkérdezi János, kik ezek? És ő visszakérdez, Uram, te tudod. És akkor az angyal elmondja, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Ugye tetszenek érteni, hogy mit tehet tisztába engem, semmi mást, mint az értem bemutatott engesztelő áldozat, a Krisztus drága vére. Tehát ennélkül nincs Szentlélek. És ezt úgy kell érteni, ahogy itt a történetben olvassuk, hogy amikor Jézusról prédikál a megfeszített Krisztusról Péter apostol, akkor mit olvasunk? Mintha szíven ütötték volna őket. Feltámad bennük a bűntudat. Mert Isten szent lelkének az első munkája, hogy egyszerűen, most hadd mondjam így, bűnössé tesz. Megérteti velem, hogy elveszett bűnös vagyok, kegyelemre szorul, bűnös vagyok. Ez az első mozzanat, ami nélkül nincs pünköst. És az egyén életünkben sincs pünköst. Az egy merő téveigés és hazugság, hogy XY a kezét ráteszi valakire, és akkor megkapja a Szentlélek ajándékát. Ilyen nincs. Lehet adni lelkeket, csak az nem a Szentlélek. A Szentlélek csak Krisztus keresztjéért, a kiomlott vérért, a megtisztított szívedért adatik. Ezt nagyon komolyan jegyezzük meg, mert minden téveigésnek elejét veszik. A másik pedig, amiről már beszéltem is, hogy a Szentlélek mindig az igét juttatja az eszembe. Hát így győzte meg, hogy igét hirdetett és meggyőzetett a szív. Hát én is átéltem ezt. Testvére, amikor ott voltam Isten előtt, összetört szívvel, hogy Uram, micsoda bűnös nyomorult ember vagyok. Mennyire a te kegyelmedre szorulok. És amikor egy lélek így összetörve ott áll az Isten előtt, ahogy ezeknek is összetört a szíve, akkor történik valami csoda. Ugye sokan nem értik a megtérés lényegét, pedig olyan egyszerű, az Úr Jézus világosan elmondta a tékozó fiú történetében. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Így kezdődik. Elmegyek haza, ez a megtérés. Bocsánatot kérek az én atyámtól. aztán bemegyek az atyai házba, elfogadom őt, mit mondott itt Péter apostol? Hogy az Isten őt úrrá és Krisztussá tette azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Tehát teljesen világos a kép, hogy aztán ez az én megmentésemnek a titka, útja, és akkor az atyai házba adják rám a legszebb ruhát, ami maga a Szentlélek ajándéka, és visszahelyez engem a fiúság állapotába, és újra kiábrázolhatja rajtam Isten az ő képét. A teremtésben Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. De rajtunk ez összetölt. A középkorban, Krisztus után 400-as években Augustinus, az nagy karthágói püspök, teológus vitatkozik egy római teológussal, Pelagiussal. Pelagius azt állította, hogy rajtunk nem tört össze egészen az Isten képűség. Aztán csak az isteni kegyelem segít nekünk, besegít nekünk, hogy mi Istennek tetsző életet élhessünk. Hát erre azt lehet mondani, ez a félkegyelmű teológia, aminek sincs értelme. És akkor Augustinus, az igazi nagy teológus azt mondja, semmiképpen teljesen összetölt rajtam az Isten képe. Hát kire hasonlít az ember? Ha tessék a történelemben megnézni, mit műveltünk. Kire hasonlítunk mi? Hát arra a lélekre, aki a paradicsomba bolondá tette az embert. És bolondá teszi azóta, hogy olyan szépen megfogalmazza Madács, hogy Lucifer vezeti az embert színről színre. Így is mondanám, nemzedékről nemzedékre. És démonizálódtunk. És gonoszokká lettünk. És nem mondjuk, hogy nem vagyunk azok. Még egymással is azok vagyunk. Hogy tud bánni a férj a feleséggel, a feleség a férjével, hogy tudnak bánni szülők a gyerekeikkel, gyerekek a szülőkkel. Nem kell testőre körülnézni, csak magamba bele tekinteni, hogy igazad van, Uram. Igazad van. Nem rád hasonlítok. És akkor jön ő, és újjáteremt. És ki akarja ábrázolni rajtam a Krisztust. Mert akkor gyönyörködik benned az Úr. Tudod? Mit mondott a mennyei atya kétszer is az Úr Jézusról? Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az Isten gyönyörűségére volt Jézus. Az engedelmes fiú. Az engedelmesség lelkét akarja adni nekem az Úr, hogy én is engedelmes gyermeke legyek. És hasonlítsak az ő drága fiára. És mikor az ő fia vonásait kezdi rajtam látni az Isten, hát látja rajtad, hogy látja rajtam, ha az ő lelke ragyog át az életeden, akkor igen, akkor hasonlítani fogsz Krisztushoz. Én emlékszem, Győrbe evangelizáltam, aztán azt mondták nekem, hogy menjek el, látogassam meg az öreg otthonba az idős testvéreket, és én elmentem, és aztán vittek engem egy ápolónő szobáról szobára, és azt mondja, mielőtt beléptünk egy szobába, hogy tiszteletes úr, akivel most itt találkozni fog, most már nem emlékszem, hogy 25 éve, vagy 30 éve fekszik ebbe az ágyba. Oda léptem az ágyhoz, és beletekintettem ennek a volt diakoniszának a szemébe, és testvérek, az eget lehetett látni az ő szemeibe. Fantasztikus volt. Annyira krisztusi volt a tekintete. Igen, milyen lélek van bennem? Olyan lesz a tekinteted, ahhoz fogsz hasonlítani, és az Isten gyönyörűségére van az, akiben az ő lelke van, mert kiábrázolja rajtad a Krisztus. Ez a teremtési rend. Újra a fiává fogad, gyermekévé leszek, de csak az engedelmes. Bonhoeffer, a Márti teológusunk mit mondott? Azt mondta, csak az engedelmes a hívő. És meg is fordította a dolgot, de csak a hívő engedelmes. Tehát egyszerűen nem lehet kijátszani a hitet és az engedelmességet. Miért? Mert az Úr lelke engedelmessé tesz. Én emlékszem, mikor egyszer egy öreg atyafi, 20 éves koromban megtértem, hát én szolgáltam az Úrnak a Szászhalombattán a szocialista városban, két helyen is tartottam bibliaórát, nem voltam lelkész, És akkor úgy meg is veregettem titokba a vállamat, hogy hát ez azért mégiscsak egy hívő ember vagyok, aki szolgálok az Úrnak. Az Úr meg mit látott bennem? Elvitt egy csendes hétre. Egy atyafiszt volt nekem, hogy gyere el velem egy csendes hétre, Biatorbágyra. Hát mondtam neki, Gyula bácsi, nekem erre nincs időm. Aztán az Isten elkezdett velem beszélni. De nagyon keményen, hogy neked ott a helyed. Ott akarok veled beszélni. Tudjátok, mi volt a héten az ige? Az 1 Sámuel 15-ből Saulnak a története, Saul engedetlenségének a története. És ott azt mondja az ige, hogy olyan az engedetlenség bűne, mint a varázslás bűne. És azt mondja az Úr, hogy jobb a szófogadás a kosok kövérjénél, és az engedelmesség a véres áldozatnál. Az Úr a fejemre borította a hívő életem minden engedetlenséget. Teljesen összetört a szívem. Hát akkor én nem voltam hívő ember. De testvérek, hívő voltam, hogy ne lettem volna hívő. Ha minden nap igét olvastam, Bibliát olvastam, az voltam én. Csak tudjátok, mi hívők olyan szépen el tudjuk mi rendezni a dolgainkat. Mindent úgy csinálok, hogy én akarok. Aztán elfelejtjük megkérdezni, Uram, te mit akarsz, hogy cselekedjek? Látjátok ebbe a történetbe, hogy a lélek mit indít el bennünk? Mit cselekedjek, atyámfiai férfiak? Kérdezik, mit cselekedjek? És akkor itt jön be az, hogy a Szentlélek Isten vezetni akar engem. És a Róma 8-ban azt olvassuk, a Róma 8-14-ben, akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. És engem hányszor nem tudott a lélek vezetni? Megszégyenültem, rettenetesen megszégyenültem. És akkor ott 46 éves koromban megfogadtam az Úrnak, Uram, ezután szeretnék a Te akaratod szerint. Hát eszembe nem jutott volna, hogy az Isten majd ennyi idős koromban engem a teológiára indít. Amikor egy idős lelkész engem oda biztatott, akkor mondtam neki, na Péter bácsi, minek az nekem? Az Isten meg csendesen azt mondta, hogy megint kezded. Ugye ilyenek vagyunk. És akkor megint bele kellett alázkodnom. Uram, ezt akarod velem? Ezt akarta velem. De persze nem mindenkinek ez az útja. Mindenkinek a saját útja van, és mindenkinek a saját útján kell az engedelmesség útját járnunk. Mit cselekedjek? Azt mondja az Úr, és ha hiába mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek azt, amit én mondok. Tehát a mindennapi életemben kell nekem megtalálni az engedelmesség útját. Tulajdonképpen nagyon szép út ez. Ugye az ember mindig berzenkedik, hogy nekem ne parancsolgasson senki, majd én tudom, mit kell tenni. Na hát ez a végzete a hívő embernek, mikor így gondolkodik. És olyan jó belealászkodni, mint egy engedelmes gyermek. Hát az gondoljunk a mi Urunkra, a mi drága Urunkra, aki Isten volt. Mit mond? Az az eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. És most vonjuk le a pünköst harmadik nagyon fontos üzenetét. Ugye beszéltünk, hogy az ige által szól a Szentlélek, beszéltünk arról, hogy az engedelmesség lelke és a cselekedeteinket szeretné vezetni, irányítani, és most megérkezünk egy harmadik ponthoz, amit a Galata levélből már hallottunk, hogy a Szentlélek, ha a lakozást vesz egy emberbe, benned, bennem, akkor ő megtermi a maga gyümölcsét. Ugye hallottuk, hogy a test cselekedetei. Hát azt tudjuk mi tenni magunkban. Paráznaság, házasságtörés, bujálkodás, varázslás, stb. Tolvajlás, lopás, hazugság, de tényleg ilyenek vagyunk. Mindenki tiltakozik, hogy én nem. Konfirmáltam, 14 éves voltam, Luther kis kátéba azt írja, hogy az emberek előtt abban a bűnbe kell magamat bűnösnek vallani, amit vétettem ellenük. De az Isten előtt, minden bűnben. Hát én teljesen föl voltam háborodva, hogy Luther bolondokat beszél. Hát én ezt se tettem, azt se tettem, ebben se vagyok bűnös, abban se vagyok bűnös. Hát mit akar ez a Luther ezzel? De komolyan, nem is értettem, föl voltam durva, hogy micsoda buta beszéd ez. Na hát aztán eljött az ideje, amikor Isten velem is megértette. Megmutatta a szívemet. Hála legyen neki, hogy nem buktatott meg minden gyalázatos bűnbe, hanem csak megmutatta, ember, te mindenre képes volnál. Csak a megfelelő szituáció kell hozzá. És te mindenre képes, és olyan összetört a szívem. Az embernek szörnyű csalódni a barátaiba, tanáraiba, szüleibe, párjába, de amikor saját magába kell csalódni. De tudjátok, milyen gyógyító dolog ez? Amikor megszomorít a lélek, és megtérésre szomorít meg. És én hívő létemre éltem ezt át. Tehát ne gondoljuk, hogy megtértem, aztán most már nekem semmi dolgom. Nem, az engedelmes gyermekeit keresi az Úr, akiben gyönyörködhet. Össze szoktuk keverni, és itt szeretném tisztázni, hogy beszél az ige például az 1 Korintus 12-ben a kegyelmi ajándékokról. A kegyelmi ajándék meg a lélek gyümölcsét ne keverjük össze. Kegyelmi ajándékot ki megkapja, tulajdonképpen így lehetne mondani, a kegyelmi ajándékokat a gyülekezet kapja. A gyülekezet. Aztán a gyülekezet egyik tagja megkapja mondjuk az igehirdetés kegyelmi ajándékát, a másik megkapja a profétálás, és így tovább. De a profétálásnál megállok egy pillanatra, mert itt akkora zavar van. Nem az ószövetségi profécia értelmében, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy a proféták Mózestől Jánosig, mármint keresztelő Jánosig profétáltak. Az új szövetségben nincsenek már ilyen proféták. Hanem ki a proféta? A jelenések 19-ben olvasok, az angyal mondja Jánosnak, hogy a Jézusról való bizonságtétel lelke a profétaság lelke. Tehát ma az a proféta, akár te, akár én, aki tudok Jézus Krisztusról bizonságot tenni hitelesen, az ma a proféta. Tehát sokféle kegyelmi ajándék, vezetésre, tanításra, nyelveken szólás, és így tovább felsorolja ott az ige, hogy milyen kegyelmi ajándékokat kaphat valaki. Ezek a karizmák. De ez kinek adja a lélek, ahogy akarja. De a gyümölcsöt mindenki megkapja. A Szentlélek gyümölcsét mindenki megkapja, aki befogadja Isten lelke. Milyen gyümölcsökről beszél? Ó, ez a világ ezt leértékeli. Szeretet. Hűség, jóság, szelítség. Most csak egyet emelek ki. Ebben a mai világban a legnagyobb hiányzik a hűség. A hűség. És nem csak a házasságban, hanem egyáltalán a hűség. Akár a családomhoz, akár a gyülekezetemhez, és így tovább. Tehát ez a hűség. Mennyi boldogtalan ember nem lenne boldogtalan. És nem kellene tele sírni a párnáját éjjel, hogy hűt le a párom. Én emlékszem egy férfira, egy gimnáziumi tanárra. Ha most is rágondolok, összeszorul a szívem. Ez egy stram férfi eljött hetente, két hetente hozzám, leült, és elkezdett zokogni. Hát őt kiebrudalta a párja. Ugye a hűség. Micsoda rettenetes hiányzik. A szeretet. Az a szeretet. Amiről az ige azt mondja, amely soha nem múlik el. Milyen hiányzik ez nálunk. És nem is lehet kizadni. Néha-néha sikerül, de gyakorlatilag mi csak magunkat tudjuk igazán szeretni. Aztán milyen hűségszik a békesség. Hát testvérek, nézzetek körül. Hát az emberekben nincs békesség. Mindenki zaklatott. Nem is tudjuk miért. Mindenki zaklatott. Hát mert nem lakik bennem a békesség lelke. És hiába csinálunk ám mi akármit, akkor se lesz békesség. Jézus így mondja, az én békességet, mert adom néktek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ismerjük mi a Pax Romanát, ugye a római békességet. Az azt jelenti, minden ellenségünket kiírtjuk, aztán lesz temetői csönd. Hát azért ez nem békesség. Nem ez a békesség, hanem az, ha kibékülsz az Istennel. És akkor az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad. Ugye milyen gyönyörű igék beszélnek erről, és ez nem lehet másképp a tied, meg az enyém, csak úgy, ha megkapom az Isten csodálatos lelkét. És akkor helyreáll, ismétlem magam, helyreáll a teremtési rend, helyreáll, hogy újra Isten gyermeke vagy, és gyönyörködni fog benned az Isten. Lehet ilyen? Igen, lehet ilyen. Igen, gyönyörködik az övébe, az ő gyermekeibe. Azt gondolom, a szülők mi meg tudjuk érteni azt, hogy bizony voltak az életünkben nagyon sokszor olyan pillanatok, amikor gyönyörködtünk a mi kis csinyeinkbe, gyerekeinkbe. Ugye, mi, hogy tud egy szülő igazán gyönyörködni az ő gyermekébe? Hát amikor az atyától született életed van, amikor benned lakik az ő lelke, hogy gyönyörködik benned. Milyen csodálatos. És akkor, na de akkor az engedelmesség. Akkor hol is az engedelmesség? Testvérek, ez olyan csodálatos dolog, hogy egyszerűen nem is jut az eszedbe, hogy neked engedelmeskedni kellene, mit kéne tenni, meg hogy kéne tenni. Egyszerűen jön magától, mert benned lakik a lélek. Olvasod az igét, és egyszerűen tudod, hogy mit kell tenned. Emlékszem egy alkalommal, csak hogy egy negatív példát is mondjak, hogy mennyire vezeti az ember az Isten. A gyülekezetben egy asszonyra nagyon sokan panaszkodtak. Hát nekem is volt vele egy pár konfliktusom, aztán mindenki számon kérte rajtam, hogy miért nem teszem már rendbe ezt az asszonyt. Hát elhatároztam, hogy holnap elmegyek, beszélek a fejével. Aznap kinyitom az igét reggel, az útmutató igét. Mi az új szövetség ége? Az Úr szolgája pedig ne viszálykodjék. És akkor mondom, értettem, uram, nem megyek. Helyette imádkoztam. És a dolgok rendben jöttek. Nem mindent nekem kell helyre tenni, nem nekem kell mindent megtenni, hanem tényleg rá kell hagyatkozni az Úr vezetése. De tényleg csodálatosan vezet bennünket az Isten. De csak akkor, ha olvasod az igét, és a lélek tudja neked megmondani, mit kell tenni, mert a saját eszemmel nem tudom. Ott vannak a tanítványok. Jézus megy velük az Emmausi úton, és nem ismerik fel, hogy a feltámadott Úr megy velük. A végül azt mondja nekik az Úr Jézus, ó ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták felőlem megírtak. Hát ezek vagyunk mi a Szentlélek nélkül. Balgák, értetlenek. Olvashatom én az igét előről, hátra, hátulról, előre, aztán nem értem. De ha a lélek által olvasod, és akkor ott olvassuk a Lukás 24-ben a feltámadott Úrról, megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Mert nem csak ilyen intellektuális megértésről van szó, hogy mit is olvastam, értem. Nem erről van szó. A megértés azt jelenti, hogy mit akarsz, Uram, nekem mondani. Ez az ige értés. Mert vezetni akar. És az ige a Szentlélek által megelevenedett ige tud engem vezetni. A testi ember nem érti meg az Isten dolgait. Így mondja az ige, mert bolondság neki. Csak a lelki ember értheti meg az Isten országának dolgait. Tehát itt bezárul a kör, a Szentlélek nélkül az én életem halott. De halott a gyülekezet is. Olyan, mint egy szépen fölöltetett hulla, akiben már nincs lélek. A pünkös nélküli gyülekezet ilyen. Egy anglikán pap rendkívül szomorú volt, mert úgy kiürült a templom, hogy gyakorlatilag már szinte nem jártak a templomba. Aztán körlevelet küldött ki a gyülekezet minden volt tagjának, hogy X vasárnap lesz a gyülekezet, XY gyülekezet temetése, jöjjenek el. Hát gondolták az emberek, ez egy jó hetsz, aztán eljöttek. A pap vett egy koporsót, felállította a toltár előtt, és aztán megkérte a gyülekezet tagjait, hogy mindenki járuljon a koporsóhoz. És búcsúzzon el a gyülekezet. Hát ugye humorosak az angolok, hát jó hetsz. Igen, ám csak hogy a koporsóban egy tükör volt. És a beleg tekintett saját magát látta a koporsóban. Döbbenetes lett a hatás. Megértették. De hát olyan egyszerű, ha nem kell ilyen trükk hozzá, csak olvasd az igét, csak fogadd el bűneid bocsánatát Jézus Krisztus drága vérét, és megkapod a Szentlélek ajándékát. Ha akarod, hogy ő legyen a te urad. Mert ez nagyon fontos. Ha akarod, hogy Krisztus legyen a te urad, akkor megkapod a Szentlélek ajándékát, és a Szentlélek kimunkálja benned, hogy kezdesz egyszerűen Krisztusra hasonlítani. Befejezem azzal, hogy én nagyon indulatos ember voltam. Aztán, mikor mondtam az ifjúságban, a gyerekeknek kinevettek. De mondtam neki, ne nevessetek, tényleg az voltam. Isten lelke megszelídített. Felségem már azt mondta, ez már túlzás, mert túl gyönge voltam a gyerekekhez is. Tehát egyszerűen tényleg tudod történik. Kapok egy új természetet. Értitek? Mert ez a régi természet ott marad, de kapsz egy újat. És itt a felelősségem. Hogy az új ruhába járok, vagy a régi rongyosba. Azért mondja Pál apostol, hogy vetkőzzétek le a régi életet, az új embert, amely megromlott a bűn csalárcsába miatt, és öltözzétek fel az új embert. Milyen csodálatos lehetőség. Akarjátok? Akarod? Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk, áldunk és magasztalunk, mert csak akkor tudjuk felfogni a te áldozatot, hihetetlen voltát, ha te segítesz a Szentlélek és az ige által megértetni velünk, hogy mit tettél, értem, értünk, és akkor tudunk téged imádni, szeretni, magasztalni és dicsőíteni. Add a te lelkedet nekünk, ne vondd meg tőlünk, bár sokszor megszomorítjuk a te lelkedet, de könyörülj meg rajtunk, hogy mindig megtaláljuk nálad a bocsánat helyét. És köszönjük, hogy a te drága lelked mindig a Golgotára mutat. Mindig téged, mint Isten bárányát állít elénk, akiben van a bűneink bocsánata. Köszönjük ezt neked, Úr Jézus Krisztus, és mennyei édesatyánk, áldunk téged, hogy Krisztus érdeméért megajándékozol bennünket lelkeddel, drága szent lelkeddel. Munkálkodj, hogy közöttünk, Uram, eleveníts meg életünket. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet.